Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást, tartsanak velünk. 5 darab 12. századi kódex töredéket fedezett fel egy könyv gerincén Leir Géb Mária, a BME építészet történeti és műemléki tanszék könyvtárának munkatársa. A töredékek a milánói püspök Szent Ambrus evangélium magyarázatának részletei. A pergament darabok leválasztását, illetve a tárolásuk megfelelő előkészítését pályázati forrásokból finanszíroznák, mondta Leir Géb Mária, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Hogyan fedezte fel ezeket a BME egyik könyvtárában?
Hát ez egy egészen hétköznapi könyvtári rendezkedés során történt, tehát a mindennapi munkafolyamatok egyikeként. Van egy muzeális gyűjteményünk, ahol rendeztem a könyveket. Ugye ez az építészet, történet és műemléki tanszéknek egy tanszéki könyvtára, amelynek a gyűjteménye az jellemzően egy 19. 20. illetve hát valamelyest 21. századi gyűjtemény, és a könyvek rendezkedése közben tűnt föl nekem, hogy az egyik ilyen muzeális könyvünk gerincén fölül és alul néhány centiméteren már levált az eredeti kötés, illetve a nagyobbik részen félig vált le, és így ki lehetett hajtani. És ahogy alaposabban megnéztem, hát gyanús lett nekem, mert a pergamentnek azért van egy sajátos látványa és tapintása, illetve a könyvtári képzésben a régi könyvekkel foglalkozó oktató minden alkalommal elmondja a hallgatóknak, hogy hát ilyen egy pergament darab, kicsi a valószínűsége, hogy mi valaha egy ilyet fogunk találni könyvtárban, de azért erre készüljünk föl. És hát első látásra nagyon szokatlan és furcsa volt, és aztán természetesen megvitattam ezt szakértőkkel, akik megerősítették, hogy valóban egy 12. századi kódex töredékről van szó.
Szent Ambrus evangélium magyarázatának részletei, hogyha jól tudom, a töredékek ezt tartalmazzák. Mi lesz ezután a töredékekkel?
A kívánatos az, hogy ezeket a töredékeket egy megfelelő szakember lefejti erről a kötésről, és aztán ez alapján lehetne az eredeti pergament kódexnek az írás tükrét rekonstruálni, illetve a hozzáértők ez alapján tudnák pontosabban tovább kutatni ezeket a töredékeket, és aztán egy ilyen modern kritikai kiadásnak a szövegével össze lehetne illeszteni, és így megmutatni, hogy tulajdonképpen mely szövegrészletekről is van szó.
A nagy közönség számára ezek a töredékek láthatóak lesznek?
Ha sikerül megvalósítanunk ezt a tervet, akkor természetesen ez megoldható, hogy valamilyen formában itt a tanszéki könyvtárban megmutassuk az érdeklődőknek. Ezeknek a töredékeknek a felfedezése során egyelőre addig jutottunk el, hogy a restaurálás is önmagába is egy elég nagy költséget jelent. De hát igazából nem is biztos, hogy csak az anyagi értékük, hanem ami értékes, mert itt ugye arról van szó, hogy ez egy abból a szempontból egy különleges felfedezés, hogy nem egy nagy muzeális gyűjteménynek egy darabján találtuk meg, hanem hogy egy tanszéki könyvtár 19. századi könyvében, és ez ilyen szempontból kifejezetten ritkaságnak számít. A másik különlegessége, hogy már nem volt ez ilyen általánosan elterjedt, hogy egykori kódexeknek a darabjait a könyvkötésre felhasználják, mert ebben az időszakban a középkori kódexek már önmagukban is értéket képviseltek, illetve a harmadik dolog, amit amennyire tudom, hogy az azért az viszonylag ritka, hogy ennyire korai kódex töredéket találjunk, még akkor is, ha ugye ez eredetileg Franciaországban került rá erre az őrző kötetre, és már így érkezett Magyarországra.
Külön történet, hogy akkor felfejteni, hogy pontosan kiírta, vagy kiírhatta ezeket?
Hát igen, a kutatók, ugye ez a Hundren OSK Fragmenta kutatócsoport, aki kifejezetten a kódex töredékek kutatásával és összegyűjtésével foglalkoznak, ugye ők ennyit azonosítottak, hogy a Szent Ambrusnak a Szent Lukács evangéliumához fűzött magyarázatai olvasható, de hogy ezt továbbiakban kutatni tudják, ahhoz lenne szükséges ezeknek a kódex töredék csíkoknak a lefejtése. Ugye ennek a könyvnek a történetéről mit sikerült felderíteni, hogy azt tudjuk róla, és ez csak a bejegyzések és az állománybélyegzők alapján, tehát nincsenek erről már nyilvántartások, hogy feltehetően az 1880-as évekbe került ide a tanszékre, és illetve a jogelőtt tanszékekre, és hogy lehetséges, hogy Weber Antal építésznek, aki a 19. század egyik jeles építésze volt, az ő tulajdonában volt ez a kötet. És hogy az egy nagyon érdekes dolog, hogy az építészet történet, illetve a könyvtár történet, az hogyan kapcsolódik össze, két interdisziplináris tudomány területről van szó, és hogy tulajdonképpen ez a könyv is szimbolikusan egy példája ennek, hogy milyen szépen összekapcsolódnak ezek a tudományterületek.
Ledgé Máriát, a BME Építészet Történeti és Műemléki Tanszék könyvtárának munkatársát, az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola könyvtártudomány programjának hallgatóját hallották. Rekord összeggel zárult az RTL Német Jótékonysági Adománygyűjtő maratonja, mondta az Inforádiónak Leslie Mandoki, a Mandoki Soundmates vezetője, aki beszélt a zenekar koncertfilmjeiről is. Szabó Gergő készített vele interjút.
Hát én már 35 éve része vagyok ennek a Bildzeitung, mert a legnagyobb portálja és a CDF legnagyobb tévéállomása együtt velünk művészekkel mindig ilyenkor adventi időszakban csinálunk. Apropója az, hogy én úgy érzem, hogy nekünk művészetnek ilyenkor vissza kell adni. Abba sok szeretetből, abba sok tiszteletben, hogy mi kapunk a közönségtől. Egy szívben ez az őszinte alázat, a tisztelettek a momentuma, amikor hálát kell mutatnunk azért, hogy mit tulajdonképpen és csak azért álltunk a napos oldalán az életnek, mert a közönségnek köszönhetjük ezt a szeretetet. A mi hangunk az csak annyira erős, annyira hangos, amennyire a közönségünk szeretet ezt megengedi. Ezzel élni ilyenkor, és olyan sokkal rászoruló, pláne rászoruló gyerek, és azért a Herzfrökinnek hívják, hogy a gyermekek számára dobban a szívünk ilyen. Mindannyiunk számára az a jövő, ez egy közhelyre, ez így van, és éppen ezért egészen konkrét esetekre gyűjtünk pénzt, és most 27 millió jött össze egy este, és ilyenkor ott tudok a telefonnál, ilyen szívszorító momentumok vannak, amikor egy idős néni, aki 80-as körül volt, és azt mondja, hogy most felemelték a lakbért, és a nyugdíja nagyon kicsit, azért 5 ajlót fél tudott tenni, ez ugyanannyira, mint hogy amikor egy gyerek azt mondja, hogy most régóta gyűjt az új bicikli, de most egy kalapácsot elővett, és a persely malackát szétverte, és ezt a 37 hajrót vett, találja rászoruló gyerekeknek. Ez tulajdonképpen ez a mindenkinek sikeres futballista, aki 10 milliós új szerződés kapott, az felajánl 100 000 hajrót. Mindenki, amennyi vagy különösen sikeresek voltak, azok a tulajdonosai eljönnek, és ők is felajánlanak. Ezért nagyon fontos, hogy ilyenkor arra gondoljunk, hogy nem csak a napos oldal van az életnek, és ahol nem süt a nap, és az ami feladatunk, hogy ilyenkor szeretetből alázattal, tisztelettel a közösségi felé visszaadjunk.
Készültek az együttesének legutóbbi nagyszabású fellépéseiről koncertfilmek, és ezeket láthatják is majd a nézők. Hol és mely koncertekről készült felvételeket lehet majd látni a közeljövőben?
A TV2-es fogja majd bemutatni a csatornáján este 8-kor, a 28-án a legutóbbi koncertünknek a filmjét. Úgy érzük, hogy ez talán a legérdekesebb, egy nagyon jó sikerült koncert, és az MTVA, a M5-ös sem fogja bemutatni. Viszont a másik koncertünket, ami nem csak egy koncert, hanem egy sok beszélgetés is a stúdióba, ami beletekintést ad ebbe az eszmei világban, amiben mi élünk. Talán ebben az időszakban, amikor a ünnepek előtt egy kicsit lelassul az élet. Az állatnapokban gondoljuk arra, hogy az, aki más véleményen van, talán az ellenkező véleményen van, mint mi, az még nem az ellenségünk, hanem csak valaki, aki más véleményen van. Próbáljunk ezek az ünnepeket kihasználni arra, hogy még hidakat építsünk, és ott, ahol a hidaknak a hitpillére is már összeomlott, mi több már talán a viszály azt is elmosta, hogy hol volt a hitpillér, azokon megtaláljuk megint egymást, és építsük ezeket a hidakat.
Leslie Mandokit, a Mandoki Soulmates vezetőjét hallották. Az eredeti 1975-ös Broadway musical változat nyomán készült Chicago bemutatóját tartották a Budapesti Katona József Színház kamara színpadán a Kamrában. A Székely Kriszta által rendezett előadásban Mentes Júlia, Rezes Judit és Tasnádi Bence alakítják a főbb szerepeket. A Roxy Hartot megformáló Mentes Júliával beszélgettem. Chicago a Karma klubban, pontosabban a Katona kamrában, de talán nem is véletlen ez a klub szóhasználat most, mert hát a Katona kamra az itt egy bensőségesebb tér, mint például a Katona nagyszínpad. Jól lehet azért a Chicago rendre nagyszabású, nagyszínpadi produkcióként szokott színre kerülni. Itt most a kisebb hely, vagy ez a kisebb tér azért óhatatlanul más közeget, vagy akár más felhangokat is ad ennek az előadásnak?
Igen, a kis tér azért jóval személyesebb kötődést tud a nézőnek adni, illetve a Karma klubba érkeznek meg már a nézők, és mielőtt az előadásra beülnének, már a büfében is egy ilyen éjszakai klubnak a hangulatát próbáljuk megteremteni. Szól a zene, félhomály van, füst és neonfények vannak, és remélhetőleg már úgy ül be a néző az előadásra, hogy megvan az egésznek egy alaphangulata. Még annyiban fontos ez a kis tér, hogy a nagy zenekar helyett egy kamarazenekarra van áthangszerelve az egész mű. Ugyanazokat a dalokat hallják a nézők, mint az eredeti nagyzenekaros változatban, csak Subic Gábor készített egy csodálatos feldolgozást egy öt személyes kamarazenekarra.
Zenés produkció, hát egy olyan nagyívű musical, mint a Chicago, olyan gyakran és sokat játszott musical, mint a Chicago, ez mennyiben jelenthet mondjuk kihívást egy prózai művészszínházban, egy prózai művészszínház színészei számára, bár voltak azért korábban is szép számmal zenés előadások a Katona József Színházban is. Ön például zenés szakon, zenés osztályban végzett, Novák Eszter és Selmeci György tanítványaként.
Pont most nemrég gondolkodtam, hogy ugye prózai színháznak hívjuk magunkat, de tulajdonképpen, ha megnézem az elmúlt évek bemutatóit, azért a legtöbb előadásban igen szerves részét képezi a zene a produkcióknak, és legtöbbször az előadásokban a színészek zenélnek és énekelnek, mint például az Amptrakban is, amit szintén Székely Kriszta rendezett. Extázisban is dalok hangzanak el, a Magányos emberekben is. Annyi előadást tudnék most felsorolni, amiben ott élőben énekelnek vagy zenélnek a színészek. Ez azért mostanában egy trend is így a színházi szférában, hogy tényleg egyre fontosabb a zene, de nálunk szerencsére a társulat több tagja igen jól zenél és énekel, úgyhogy ki lehet használni ezt a tehetségét a társulatnak, és szerintem ez egy nagyon nagy erővel bír, amikor egy színész egyszer csak elkezd énekelni vagy zenélni egy hangszeren egy előadás közben, miközben játssza a szerepet. Tulajdonképpen azért nem mondanám, hogy teljesen prózai színház vagyunk, hogyha így nézem, de azért a Chicago egy nagy falat, mégiscsak egy musical, nem egy prózai előadás, amiben néha megszólalnak dalok, hanem tényleg a zene köré épül az egész, és hát egészen más igénybevétel. Vigyázni kellett nagyon a hangunkra, meg az egészségünkre, tehát sokkal, fizikailag sokkal jobban igénybe veszi az embert, mint egy prózai előadás.
A felkészülésben, vagy a próba folyamatban azért egy ilyen zenés darab, hát nem is tudom, lehet, hogy ez nagyon laikus kérdés, de hogy nehezebb, összetettebb, mint akár egy prózai főszerepet, ugye koreográfia, tánc, zene, dalok, nagyon pontos együttes játékra van szükség. De azt gondolja a színházra így kívülről rácsodálkozó néző, mint én, hogy itt nagyon együtt kell lenni, és jelképesen szinte egymás kezét fogni.
Igen, ezt amúgy nagyon, nagyon jól fogalmazta meg, ez pontosan így van. És ami még a mi Chicagónkban különleges, hogy tulajdonképpen mivel kis színpad és kevesebb szereplő, mint szokott lenni, ezért az összes kórust is mi énekeljük. Tehát aki énekli a fő szóló dalát, utána egy következő számban szintén ott van a színpadon és énekli a kórus. Tehát ez egy olyan fajta igénybevétel, ami nem teljesen megszokott. Tényleg végig a színpadon vagyunk, és alájátszunk egymásnak igazából, igen. És ez szerintem csodálatos.
Az eredeti mű sajátja középpontját az a bizonyos, sokat emlegetett 15 perc hírnév, egyáltalán a média manipulálta a világ. És ugye valamikor az 1920-as években íródott az eredeti darab, aztán lett világhírű és világszerte játszott a 70-es években a musical változat Bob Fosse remekeként, de ez azért ugyanúgy rímmel 100 évvel vagy 50 évvel később a mi mai világunkra, erre a celeb létre, celeb világra, ahol ilyen-olyan influencerek rajzolják az utat a hírnévhez, szóval nagyon, nagyon mai ez a darab?
Igen, igazából nem is nagyon kellett áttenni a mai korba. Azért vannak utalások Budapestre is, vagy Magyarországra is, de tulajdonképpen megtartott hoztuk az előadásban, hogy Chicagóban játszódik, és igazából a kor is tulajdonképpen eldöntetlen, mert valóban ugyanúgy érvényes, ha nem jobban mai korra, és ha most már akkor nem is 15 perces hírnév, hanem akkor nem is tudom, fél perces, vagy minek lehet nevezni, tehát annyira felgyorsult az egész, és tényleg tulajdonképpen bármivel az ember híres lehet. Nem kell hozzá nagy tehetség, vagy nagy tett, elég akár egy blödség. És pont ezért tényleg ez egy örökérvényű történet.
Az ön által megformált Roxy Hart alakja, óhatatlanul vannak ilyenkor előképek, vagy ha vannak is azokat, akkor ilyenkor inkább el kell felejteni, mondjuk Gwen Verdon az eredeti Bob Fosse verzióból, vagy az emlékezetes filmben a Rob Marshall rendezte filmadaptációból, szóval nem érdemes ilyenkor előképekkel foglalkozni?
Hát óhatatlanul persze, ez előttem van, mert én láttam a Chicagót New Yorkban, a Broadway előadást, illetve láttam a híres filmet is. Itthon nem láttam előadást, nem láttam színpadon, de utána néztem, meg képeket is nézegettem, kíváncsi voltam nagyon a kaposvári Asher rendezésben vajon hogy nézett ki az egész, és amúgy csodálatos lehetett, ott Csákányi Eszter volt, Roxy Hart.
Az az érdekes egyébként, hogy idehaza is nagyon más karakterű színészek formálták meg korábban Roxy Hartot. Ugye említette Csákányi Esztert a kaposvári előadásból, de majdnem ezzel párhuzamosan ment a Fővárosi Operett Színházban, ott Galambos Erzsi játszotta, és én emlékszem egy néhány évvel ezelőtti, hát számomra csodálatos és felejthetetlen előadásra, mert hogy azt a csodálatos és felejthetetlen Tompos Kátya formálta meg akkor Roxy Hartot. És nyilván más és
a Centrál
Színházban, igen. És nyilván más és más rendezői koncepció, más és más színészi karakterek és eszközrendszerek, de azért az érdekes, hogy most itt a Katona Kamrában milyen ez a Roxy Hart, mert látható, hogy nagyon-nagyon különbözőképpen lehet hozzányúlni ehhez a figurához.
Igen, szerencsére a Roxy karakterét tényleg szinte bármilyen alkatú színésznőnek oda lehet adni. De azért most erre nehéz válaszolni, hogy miben más, hiszen egyszerűen ez most én vagyok, tehát ez most itt Mentes Julcsi játssza el Roxy Hartot, tehát mindenképpen más lesz a többitől, de az alap mozgatórugója ugyanaz, hogy viszonylag ártatlanul, naívan belekerül Roxy egy olyan világba, ahol hazugság van, le kell fizetni az embereket, tényleg a hirtelen jött hírnév és csillogás, és ebben hogyan száll el egy kicsit az ő agya, hogyan száll a fejébe a hirtelen jött siker, és aztán nagyon gyorsan ki is ábrándul ebből az egészből. Szóval ez az íve igazából a történetnek. Ugye mi a 75-ös Broadway előadásnak a jogait kaptuk meg. Ez azt jelenti, hogy minden dal úgy hangzik el, ahogy az eredeti előadásban, viszont a rendezés, a koreográfia, a látvány az teljesen más. Tehát ebből a szempontból kifejezetten ez egy feltétel is volt, hogy egy teljesen új előadást kell készíteni. Úgyhogy a világa is nem a tipikus harisnyatartós 20-as vagy akár 60-as, vagy nem is tudom, ahogyas éveket lőjem be, hanem inkább egy ilyen berlini nightclub vagy technoklubnak a világát idézi.
Most, ha egy kicsit már elvonatkoztatunk a Chicagóról és a katonás évadra tekintünk, ugye ez Roxy Hart nagy és fontos szerep, de ha jól láttam, akkor a mostani évadban ez az egyedüli bemutatója a Katona József Színházban, ez nem kevés, miközben azért tegyük hozzá zárójelben, vagy talán is zárójelben, hogy játszik 5 vagy 6 repertoáról lévő darabban, és ráadásul komoly nagy szerepeket. De hogy ez az egy bemutató, ilyenkor nincs óhatatlan egy kicsit hiányérzete a színésznek?
Nincs hiányérzetem. Ez szerintem egy színésznél akár időszakfüggő, hogy éppen milyen egyéb dolgai vannak, akár magánéletileg, vagy akár esetleg más munka. Nem fogok unatkozni. Most ugyanúgy Székely Kriszta rendezésében az István a királyba be fogok állni, és átveszem Gizella szerepét, és játszani fogjuk majd néhányszor stadionokban, arénákban. Úgyhogy az jön most nekem, ez lesz a következő lépés.
De szerepek és előadások, akkor azért az érdekes lehet, hogy van azért amolyan rangsor a színész szívében, ami nagyon közel áll hozzá, amiről azt gondolja mondjuk reggel, amikor föl kell, hogy jó ég, de jó, hogy ezt játszom ma este. Bár lehet, hogy mondjuk ilyen szürke téli reggeleken nem nagyon van ilyen érzete az embernek, de azért van mégis egy ilyen rangsor, hogy mi az, ami a szívemhez közelebb áll, és amit nagyon szeretek estéről estére játszani.
Szerintem azért ez van, igen, mindenkinél, hogy mi az, ami igazán igazán kedves. De szerencsére sokféle előadásban játszhatok a katonában, ezért nincs az az érzésem, hogy esetleg unalmas lenne, vagy nem lenne kedvem színpadra állni, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés vagyok. Nagyon szeretem az előadásaimat, és a Chicagónak meg nagyon-nagyon örültem, mert már régóta vágytam egy igazi zenés szerepre.
Mentes Júlia színművészt hallották. A Pesti Színházban mutatták be az Igazából komédia című előadást, amely Alan Ayckbourn brit drámaíró műve alapján készült. A történet a nem túl távoli jövőben 2050-ben játszódik. A televíziós szappanoperákat ekkor már nem emberek, hanem a mesterséges intelligencia írja, a színészek helyét pedig aktoidok, vagyis színjátszásra tervezett androidok veszik át. A színdarab Szabó Máté rendezésében és mások mellett Varga Járósára, Kovács Tamás, Méhes László, Petrik Andrea és Lukács Sándor szereplésével látható. Rozgonyi Ádám a rendezővel, Szabó Mátéval beszélgetett.
Amellett, hogy sok kérdést felvet, amellett valahogyan ezt rendkívül szórakoztató és főként szellemes formában teszi, amiben elég izgalmas lehetőségeket ad a színpadi szereplőknek olyan módon és olyan karaktereket vagy különös lényeket játszani, amiket egyébként ritkán lehet látni színházban. Egyébként a téma az valóban nagyon akut, rendkívül akut, minden pillanatban akutabb, mint az előzőben, és erre igen jól reflektál ez az egyébként több mint 20 éve írt mű, és amikor ezek a kérdések még nem álltak fel ilyen harsány formában, illetve ezek a válaszok, amik ezekre a kérdésekre adottak ma technikailag, ugyanakkor mégis egy nagyon okos és szellemes szerzőnek a dramaturgiailag erősen végig gondolt szüzséje, ami a humorról szól, humorosan, olyan, mint egy ilyen humorológiai tanfolyam, egyfajta drámaisággal, ami fokozatosan, ahogyan az emberi beköltözik a történetbe, elhatalmasodik szerencséjére a darabnak.
Ugye Alan Ayckbourn, ugye ez alapműnek a szerzője, és ebből készült egy pesti színházi változat. Nos, talán felveti a darab azt a kérdést is, hogy mi magunk emberként egyáltalán hogyan funkcionálunk, mennyiben vagyunk tudatosak, mennyiben hat ránk a környezet, és egyáltalán tisztában vagyunk-e mindazzal, hogy mi magunk mik vagyunk.
Attól függ, hogy milyen koordinátorrendszerben vizsgáljuk, és itt valójában van egy nyilván egy olyan meghatározottság, amiben egy karriertörténetet is látunk itt, amit a Méhes László játszik egy rendezőt, aki tulajdonképpen a saját korábbi életművéhez képest messze alul teljesít ebben a történet jelenében, ami ugye mi hozzánk képest a jövőben játszódik. Van ennek egy vetülete is a darab folyamán, amikor egymáshoz képest határozódik meg két figura, amikor az ember az elkezd érdeklődni a mesterséges értelem alapján működő színészrobot, az úgynevezett aktoid iránt, és kialakul közöttük egy kapcsolat, és onnantól kezdve pedig a ki vagyok én. A kérdést erősen meghatározza ez a viszony, és ez a kapcsolat, ami szép fokozatosan egyre emberibbé és egyre ijesztőbben emberibbé válik egy nagyon logikusan működő lény számára. És egyébként ezt a folyamatot végigkísérni az nagyon izgalmas, szórakoztató és sok rádöbbenésre ad okot, hogy egy logikai alapon működő rendszer, ami a robotnak a rendszere, az hogyan esik szét annak folyamán, ahogyan a szerelmet megtapasztalja, és hogy a humor és a szerelem az milyen módon mond ellent a logikai folyamatoknak, és milyen erős összefüggés van a humor és a szerelem között, hogy mennyire közeli szomszédok ezek a jelenségek.
Szabó Máté rendezőt hallották. Ez volt az Inforádió kulturális magazinja, a heti felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszont hallásra.
A kulturális perceket hallották.